Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, akikkel még nem találkoztam, mert később érkeztek őket is. Mai alkalommal Isten ígéreteiről gondolkodjunk el közösen. Isten ígéretei, ez már olyan reményteljes, még a felvetése, még a hangzása is. Isten ígéretei egykor és ma, ennek az újra gondolása együtt való közös gondolkodásra hívnék most mindenkit. Először is, mit jelent az a szó, az a kifejezés, az a fogalom, hogy ígéret? Mit jelent ez a szó, hogy ígéret? Tehát valamilyen kijelentés, de egyelőre még nem is azonosítottuk be, hogy kinek a részéről hangzik el. Tehát önmagában az a szó, hogy ígéret. Ugye ez valami jövőben beteljesülő valamilyen folyamat, cselekvés, történésre vonatkozik, és negatív vagy pozitív? Hát az ígéret, én azt gondolom, hogy az alapvetően inkább pozitív, az más dolog, emberi viszonylatban semmiképpen nem mondhatjuk ígéretnek azt, ami negatív, az inkább fenyegetés, vagy bármi más szót használhatunk. Istennél nyilván ez egy más szinten történik, ott is vannak kijelentések, és bizonyos büntető ítéleteknek az előre való kijelentése bizonyos esetekben. De most itt a pozitív ígéretekről van szó elsődlegesen. A pozitív ígéretekről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Tehát azt mondhatjuk, hogy valami jövőre vonatkozó, jövőben megvalósuló, pozitív kijelentés az ígéret, valamilyen történésre, eseményre, cselekedet megvalósulására vonatkozó pozitív kijelentés. Ugye most azon gondolkodunk el, hogy összeszedjük, összegyűjtsük egy csokorba a Biblia ígéreteit, Isten ígéreteit ránk nézve. Hát azt hiszem, hogy ez egy lehetetlen vállalkozás egy alkalommal, mert ha így elgondolkodunk rajta, és ilyen alapon kezdünk olvasni, és keresni, és lapozni a Bibliánkban, valami olyan bőséges választékát találjuk az ígéretek sokaságának, ami próbáljuk csak meg, tegyük meg. Én úgy kezdődött ez a gondolkodás nálam, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ugye van több bibliakörünk, sok helyen, amiket én is tartok, van nyári szünet néhány helyen, van, ahol viszont egy mátészalkai bibliakör, egy művelődési házban tartjuk. Mindig nyári szünetet tartottunk a korábbi évek során azért, mert hát nyáron ugye sokan elutaznak, szabadság és hasonlók. És a biztos volt az a szeptembertől május-június elejéig terjedő időszak. Aztán történt egy változás, ugye a járvány miatt, amikor is pont a téli időszakra zárt be a művelési központ, és ezért az utóbbi két évben már úgy csináltuk, hogy nincs nyári szünet, tavasz, nyár, ősz az a fő idény, nem hagyjuk bizonytalanságra, majd meglátjuk, hogy télen lehetséges-e összejönni, vagy nem, de nem tartunk szünetet. Viszont az addigi sorozatnak vége lett. És bennük merült föl az igény, amikor ott álltunk, hogy most vége van, hát erre a nyári időszakra, amikor azért talán kevesebben vannak, és olyan sok vendéget sem tudunk mindig, új témába nem tudunk nagy ívű témába belekezdeni, hát miről legyen szó, fölvetettem. És tőlük érkezett az igény, hogy beszéljünk Isten ígéreteiről. És akkor ennek nyomán kezdtem el gondolkodni rajta, és összegyűjteni, és tényleg azt mondhatom, hogy meg is köszöntem az illetőnek, akitől ez a felvetés született, mert olyan szívmelengető és lélekemelő újra gondolni ezeket, és szembesülni vele, hogy mennyire mindenre kiterjedő, ami Istenünk atyai szeretetből fakadó figyelme, jósága, gondviselése, és hogy nem hagyja az embert reménytelen állapotban semmikor és semmilyen téren. Ha most közösen gondolkodunk, akkor kezdjük onnan, hogy talán fölvetném ezt a kérdést, hogy mikor hangzott el az első ígéret? gondolkodás időt picit hagyjunk, hogy mindenki gondolkodjon, és akinek rögtön a nyelve hegyén a válasz, az talán még egy kicsit várjon. Hogyha legelső ígéret mikor is hangzott el? Tessék? A bűnbeesés után, igen, közvetlenül. Így van, így van. Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse, az a bizonyos ős evangéliumnak nevezett ige kijelentés Isten részéről, ami olyan tömény, olyan tömör, hogy egyetlen mondatban szinte, egyetlen versben benne van az egész megváltási terv, bele van sűrítve, szinte az eszenciája, a tömény sűrítménye. Minden benne van. Nyilván nincs még kibontva, részletezve, de a megoldás kész. És Isten ugyan föltárta az ember előtt, az ember számára a bűn természetes következményeit is, amik fájdalmasak, és amit tapasztalt már az első ember pár is utána is, mi magunk is tapasztalunk, minden téren, minden vonatkozásban sorolhatnánk, de most nem ez a célunk, a negatív következményeket felsorolni, de rögtön ott volt, sőt, mivel kezdte Isten? Feltárta a negatív következményeket először? A reménységgel, ugye, hogy a remény szikrája ne aludjon ki az emberben, feltárta, hogy lesz megoldás, hogy van megoldás erre a helyzetre is, aminél nagyobb probléma nincs. Én azt mondhatom, hogy ha Isten talált a bűn problémájára egy olyan tervet, ami tökéletes, egy olyan megoldást, ami egyszerre teljesül az igazságosság és az irgalmasság követelménye is, vagy elvárása, vagy része Isten felől, akkor innentől kezdve nincs olyan probléma az emberi világban, az élet semmilyen területén, amire ő ne tudna megoldást találni. Akkor mindenre van innentől kezdve, mert ez a bizonyíték és ez a biztosíték rá, hogy Istent nem érheti semmi olyan bonyodalom, amire ne tudna tökéletes jó megoldást adni. Hadd kérdezzem meg akkor most a következő kérdés, ugye, hogy mi az a másik ígéret, utána egy nagy lépést téve, mert ha csupán az ígéretekre fókuszálunk, azt mondhatjuk, hogy szinte a megváltási tervet ilyen nagy lépésekben, ilyen 7 mérföldes csizmával lépve végig lehet tekinteni. Mi az a következő komoly nagy lépés, még mindig a pátriárkák korából, amikor Isten egy újabb ígéretet tesz, amiben szintén benne foglaltatik a megváltási terv további kibontakozása is. Így van, ez most nekünk nagyon abból szempontból könnyű is, mert ugye ezzel foglalkozunk. Tehát Ábrahámnak, a hívők atyának megerősíti ezt, illetve először is kér és ígér Isten. Jöjj ki, kivonja a bűn hatása alól, illetve hogy olyan körülmények közül, ahol nem tudta volna a hitét megőrizni, és ahol nem tudta volna Isten olyan próbáknak alávetni, amellyel a jellemének a még akkor meglevő hiányosságai, fogyatékosságai kiküszöbölhetőek lesznek. Tehát Isten kihívja úrvárosából, és adja neki az ígéreteket, az ígéret fiát, ugye, akinek akkor még se, és utána is jó hosszú ideig nem volt semmi jele, hogy megszületik, megáldja őt, és nagy nemzetté teszi, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei, és áldássá teszi. Nem csak ő nyer áldást, hanem azáltal, hogy őt megáldhatja Isten, olyan lesz az élete, hogy Isten áldása megnyugodhat rajta. Ő nem csak szavakban képviseli majd az Isten áldott igéjét és tanításait, hanem személyében. Ő maga áldás lesz, amerre megy. Áldást közvetít, Isten áldásait közvetíti. Ugye megvolt a Isten részéről a kérés, és megvolt az ígéret. És Ábrahám mozdult, megtette, amit Isten kér. Ugye Mózes első könyve 12. fejezetében az első két vers. És még hozzátenném, ugye, hogy Ugye az a föld is, ahova őt elküldte Ábrahámot. Egyelőre ekkor is, ekkor még meg sem volt nevezve. Az ígéret földje volt. Nem tudta, hogy hová kell mennie, hogy Isten hova vezeti. Hitben kellett megtenni ezt a lépést, ott hagyva maga mögött mind azt a biztosnak tűnő emberi hátteret, amivel addig rendelkezett. Mindig eszembe jut ilyenkor, hogy aki olvasta esetleg, vagy ismeri az Úrtól utópiáig ezt a címet viselő régész által írt könyvet. Ott ugye Úr, az Úr városa, Ábrahám városa, ahonnan kivezette őt Isten, kiszólította. Azt tudjuk, hogy itt nem valamiféle, hát bocsánat, sárkunyhókban laktak az akkori emberek, a nemzedék, hanem kétszintes házak voltak, és vízvezeték is volt, és olyasmit kellett ott hagynia a bizonytalanságba lépésért, ami hát elgondolkodtató azért, hogy igen, ezt ő Isten szavára meg tudta tenni. Megint egy nagy lépést tegyünk gondolatban, és lesz majd egy ige szakasz, ahol majd aprólékosabban elidőzünk, és jobban szemügyre vesszük, csak most előzményként nagy lépésekkel gondoljuk végig ezeket az ígéreteket. A következő nagy ígéret az, amikor ugye nem részletezzük alaposabban, nem tekintjük végig, de amikor ugye Egyiptomba kerül Isten népe, ott 400 esztendőt eltölt, rabszolgasorba süllyesztik az egyiptomiak, hasznot húzni remélnek, és tartanak is a megnövekedett, megszaporodott létszámuktól, és Istenhez kiáltanak nyomorúságukban, Isten pedig kivezeti őket Mózes által, Isten által választott vezető által. És Mózes 5. könyvében, miután kivezeti őket, és miután vezeti továbbra is az ígéret földje felé őket, egy olyan résszel, egy olyan fejezettel találkozhatunk, ahol elejétől végig az ígéretekről van szó. Ígéretek egymás után. Mózes 5. könyve 28. fejezete. Nyilván ezek az ígéretek az elsőtől az utolsóig, ha egy adott korban hangoztak is el, és konkrét személyeknek szóltak, vagy az akkori nemzedéknek elsősorban, de mindannyiunknak szólnak. Mindannyiunknak szólnak. Ugye voltak egyéb próféták is, amint tudjuk, akiknek írásai nem kerültek bele a Bibliába, nem azért, mert nem voltak kellőképpen hitelesek, hanem azért, mert csak valamilyen személyhez szóló üzenetet képviseltek. De ami a Bibliába került, az mindnyájunkhoz szól minden korban. Ebben a fejezetben, Mózes 5. könyve 28. fejezetében, ugye azt olvassuk, ezt adta fordító is a fejezet címének, hogy áldások ígérete. Az első fele erről szól ennek a fejezetnek. Áldások ígérete. Azt mondja, hogy szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted az ő parancsolatait, melyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. És a következő versekben sorolja minden egyes részletre kitérően, az élet különböző területeit érintve, hogy mi mindenre vonatkozóan ígér Isten áldásokat. Azt mondja, hogy ráátszállnak ezek az áldások. Áldott leszel a városban, áldott leszel a mezőben. Áldott lesz méhed gyümölcse, földed gyümölcse, áldott lesz a kosarad, a te sütőtekenőd, ugye régies kifejezéseket olvasunk itt. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségedet, ki reát támad, egy úton jönnek rád, és 7 úton futnak előled. Áldást parancsol melléd az Úr, a te csűreidben és mindenben, amire ráteszed kezed. Tehát az akkori ember tevékenységi körét, foglalatosságait, megélhetési munkálkodásának minden részletét érinti, ugye? A születéstől kezdve a városban, a földön való, mezőn való munkálkodásig. és lássuk meg ezeket, ezt a fokozatosságot is, és ezt a, az ígéretek megerősítését, azt mondja, rád szállanak ezek az áldások, megteljesednek rajtad, és azt mondja, hogy és áldást parancsol melléd az Úr. Rád száll az áldás, áldás megteljesedik rajtad, áldást parancsol melléd az Úr. Az Isten szava, parancsa, az, az olyan, amit, aminek nem állhat ellen sem a természeti erők, sem az ellenség, mármint a, az ős ellenség. Áldást parancsol melléd az Úr mindenben, mire ráteszed kezedet, és azt mondja, hogy és az Úr felkészít téged magának szent néppé. Tehát az egyeseknek is szól az ígéret, de ahogy az előző órákban is elhangzott, hogy az egyesekből áll minden közösség. Nem úgy általánosságban száll egy közösségre is az áldás, hanem az egyeseknek az élő Istennel való kapcsolatából fakad, hogy rád szállanak egyenként, megteljesednek rajtad, rajtatok a közösségen, áldást parancsol melléd az Úr, és azt mondja, hogy felkészít téged magának szent néppé. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el. Ugye látjuk, hogy már akkor ez volt Isten terve. De már Ábrahámmal is, hogy áldás, megáldalak, és áldás leszel. Amerre vándorlásod során haladsz, akikkel találkozol, ugye tudjuk, hogy tisztelték is Ábrahámot. Tisztelték. Egyértelműen érzékelhető volt számukra, hogy, hogy Isten van vele. És noha nem osztoztak hitében, de mégis, most bizonyos párbeszédekre utalok, nem térek ki rá, hogy, hogy érezhető volt, hogy a pogányok is, akik között ő megfordult, tisztelték, és tudva vagy tudatlanul, de mégiscsak a, azt az Istent is tisztelték ezáltal, akit ő képviselt a személyében. És azt mondja, ez, a, ez volt a célja Ábrahám testi leszármazottaival is, itt, amint látjuk a mózesi ígéretben, hogy, hogy, hogy felkészítse magának egy szent néppé. Egy olyan közösségé, akik körében megvalósulnak ezek az áldások. Szemmel láthatóvá, érzékelhetővé válik, hogy, hogy Isten oltalma nyugszik azon a közösségen, hogy a jóváhagyása, hogy a segítsége, a támogatása nyilvánul meg egyenként és közösségileg is, hogy megérti majd, azt mondja, a földnek minden népe. Ez megvalósult Mózes korában, vagy a későbbiek idején? Nem. Nem valósult meg teljességében. Volt olyan korszak, amikor felcsillant belőle valami? Volt. Volt olyan korszak, amikor felcsillant ebből valami, az eredeti isteni tervből, amikor láthatóvá vált, hogy ez nem lehetetlen, hogy Isten két kézzel munkálná a terveinek a megvalósulását, ha van, aki készségesen együttműködik vele. És hadd lapozzunk most egy másik szakaszhoz, ami már annak a valakinek az imádsága, akinek az uralkodása első részében ez megvalósult valamilyen szintig. Salamon, így van, Királyok első könyve 8. fejezetében, Királyok első könyve 8. fejezetében olvashatunk egy olyan imádságot, mindjárt olvassuk. Aminek kapcsán fölmerülhet bennünk, hogy ugye most a mai témánk az Isten ígéretei. Erről gondolkodunk. Hogy hát hol van itt szó ígéretről? Mert miről is van szó? Királyok első könyve 8. fejezetét lapoztam most fel. Itt Salamonnak a templom szentelési imádsága hangzik el. Ugye sohasem volt Isten akarata az, hogy királyság intézménye legyen Izraelben, más volt a szándéka, de a nép szembe ment az isteni szándékkal, Istennél pedig nincs erőszak. A jót sem erőlteti az emberre, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ő engedte, hogy királyt kérjenek, de bizonyos rendelkezésekkel, ha azt tartják, még ennek ellenére is, ezzel együtt is, nem térnek le az Isten útjáról, még az Isten áldásaitól nem szakítják el magukat végképp, mert ha Isten tanácsai szerint élik az életüket, és a királyság intézménye is aszerint működik, akkor Isten áldásai még így is érvényesülhetnek, és Isten ígéretei, tudjuk, hogy Saul, Dávid, Salamon, így következtek a királyok a trónon, és tudjuk azt, hogy Salamon Isten választottja volt. Most a mai alkalommal is beszéltünk róla, érintettük a szemét az előző óránkban. Én most a templom szentelési imádságából szeretnék részleteket felolvasni. Azt is tudjuk, hogy Dávid szeretett volna templomot építeni Istennek. Tudatára ébredt, hogy milyen méltatlan dolog az, hogy ő palotában lakik. Hát az Isten nevét képviselő helyiség, az pedig ennél úgymond alantasabb, és hogy méltó helyet szeretett volna alkotni. Isten azt mondta, hogy nem őt választja ki erre a feladatra, helyén való a gondolat, a terv. Isten áldása, nyugszik meg rajta jóváhagyása, de nem ő lesz az, hanem majd fia, Salamon. Ő előkészített mindent, és Salamon pedig Isten vezetése, tanácsa szerint megépítette ezt a templomot, majd következik a templom szentelési imádsága. Csak néhány részt, néhány szakaszt olvasok el ebből az imádságból, hogy nézzük meg, hogy mik is hangzanak el, milyen kérések hangzanak el. Így olvasom a 8. fejezetből olvasom talán előtte a 27. verset is, hogy lássuk, hogy hogyan is értendő ez, hogy házat építeni Istennek. Vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön, íme az ég és az egeknek egei be nem fogadhatnak téged? Mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem? De tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, ó Uram, én Istenem, hogy meghalljad az én dicséretet és az imádságot, melyel te szolgád könyörög előtted a mai napon. És olvasom most felsorolva egy-egy verset kiemelve a kéréseket. Mikor vétkezik valaki, 31. vers, fele barátja ellen. Vétkezik valaki, nem olvasom az egész verset. Vétkezik valaki a fele barátja ellen. De megbánja, eljön. Te hallgasd meg a mennyekből, és vidd véghez, és tégy igazat a te szolgáid között, kárhoztatván az istentelent, megigazítván az igazat. 33. vers. Mikor megverettetik a te néped, az Izrael, az ő ellenségeitől, mivel ellened vétkeznek, de hozzád térnek, és vallást tesznek a te nevedről, és hozzád imádkoznak, és könyörögnek a házban. Te hallgasd meg a mennyekből, és bocsásd meg a te néped bűnét. Tovább lép. Amikor súlyosabb bűnt követel a nép, aminek már olyan következményei vannak, hogy Isten valami büntető ítéletet kénytelen foganatosítani. Például, ahogy olvassuk, berekeztetik az ég, nincs eső, szárasság, éhség van. 35. vers. Mikor berekeztetik az ég, és nem lészen eső, mert ellened vétkeztek, és imádkozni fognak e helyen, és vallást tesznek a te nevedről, és megtérnek a bűnükből, mert te szorongatod őket, te hallgasd meg őket a mennyből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak, az Izraelnek. Egy újabb csapást említ ugye a következő 37. versben. Éhség, ha lesz a földön, ha dők halál, aszály, ragya, sáska, cserebogár, ha ellenség szállja meg kapuit, vagy más csapás és nyavaja jön reájuk. aki akkor könyörög és imádkozik. Legyen az bárki, vagy a te egész néped, az Izrael, ha elismeri kiki az ő szívére mért csapást, és kiterjeszti kezeit a ház felé, te hallgass meg a mennyekből, és légy kegyelmes hozzájuk, és cselekedd meg, kinek-kinek fizess meg az ő cselekedetei szerint. Tehát nézzük csak meg, ugye azt mondja, hogyha vétkezik ember az ember ellen, valaki fele barátja ellen, hogy kéri, hogy ha megbánja, és Istentől kér rendezést, bocsánatot, hallgasd meg. Azt mondja, ha megveredtetik a te néped, már nem egyesekről van szó, ha a bűn olyan szintre jut a nép körében, hogy Isten büntető ítéletekkel keresi meg a népet, ellenség szorongatja, megveredtetik. De ha Istenhez folyamodik abban a helyzetben, eltávolodva, bűntel követve, mégis Istenhez folyamodik, és Istentől segítséget kér, te hallgasd meg a mennyekből. Tovább lép, ha berekeztetik az ég, büntető ítéletek fokozódnak. Ugye nem csak egy ellenséges csata, vagy valamiféle vereséget mér rájuk az ellenség, hanem egy hosszabb ideig tartó, ugye az, hogy nincs eső, vagy ennek nyomán éhség hatalmasodik el a földön, sorolja, hogy dökhalál, tehát járvány, és így tovább természeti csapások, katasztrófák követik egymást. Azt mondja, hogy ekkor is, aki könyörög, akkor könyörög, aki nem elkeseredik, elcsügged, elengedi Isten kezét, elfordul tőle, vagy átkozza az Istent, ahogy olvassuk Jelenések könyvében az utolsó 7 csapás során, hanem aki akkor könyörög, ha elismeri kiki az ő szívére mért csapást. Ez is olyan mélyen érinti az embert. Itt ebben pedig már minden benne van. Nem csak az ilyen testi nyavaják, külsődleges dolgok, bármi, ami az ember szívére mér csapást. Ugye? Ami belső szomorúságot jelent, ami veszteséget, fájdalmat, nem is kell ezt tovább folytatnunk, mert értjük mi ezt, azt hiszem, belülről. És olyan szép, hogy azt mondja, hogy legyen az bárki. Tehát látjuk, hogy mennyire nem volt szűk keblűség kezdetben. Mennyire nem volt az, hogy csak mi, mint nép, nyerjük el az áldásokat. És az áldások legfőbbikét, az Isten bocsánatát, kegyelmét. Azt mondja, legyen az bárki, vagy a te egész néped, Izrael, ha elismeri kiki a szívére mér csapást, te hallgasd meg a mennyekből. És itt még fokozza, hogyha nem lenne egyből egyértelmű a bárki szónyomán, a 41. versben, sőt, még az idegen is. Ugye a bárki is egyértelművé teszi már a számunkra, hogy nem csak szűkkeblően csak a Ábrahám leszármazottaira szorítkozva kér áldást és kegyelmet, bűnbocsánatot, legyen az bárki, még az idegen is, azt mondja, aki nem a te néped, Izrael közül való, ha eljön messze földről, tehát hogyha kéri, igényli a bűnrendezést, a segítséget, a támogatást, a helyreállítást, gyógyulást, testileg, lelkileg, bármilyen vonatkozásban, azt mondja, hogy te hallgasd meg a mennyekből, és add meg az idegennek, amiért könyörög néked. Mennyire látható az, hogy mit később Isten megerősít, hogy kevés az, hogy nékem szolgám légy, a népeknek is világosságul adtalak. Ez volt Isten eredeti terve. Ebben az ihletett imádságban is milyen tisztán, napnál világosabban megmutatkozik ez. És még írja azt, hogy ha te néped hadba megy ellensége ellen, és imádkoznak, hallgass meg a mennyekből imádságukat. De ha te ellened vétkeznek, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és a legsúlyosabb ítélet, hogy fogságba kerül a nép. Mert nem segítheti meg, még a hadban sem. Mert még akkor sem tér meg Istenhez, akkor sem folyamodik teljes szívből Istenhez. Nem bánja meg a bűneit. Azt mondja, hogy és fogság következik, ellenség kezébe adatik, és fogva elviszik őket, ugye fogságba. De ott, az ellenség földjén, messze vagy közel, eszükre térnek azon a földön, melybe fogságba vitetnek, ha eszükre térnek. Milyen, ez is milyen kifejező ez a szóhasználat, hogy ez, az, ez észretérés. Hát őrültség az Istennel szemben menni, eltávolodni tőle. Ha eszükre térnek a földön, melyre fogva vitettek, és megtérvén könyörögnek néked azon a földön, vétkeztünk hamisan, és istentelenül cselekedtünk, és megtérnek hozzá teljes szívükből, hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből imádságukat, és könyörgésüket, és segítsd meg őket, szerezd nekik igazságot. És miért mondtam, miért soroltam egyáltalán ezt az imádságot is az ígéretek közé? Hiszen ez egy imádság. Mondhatnánk, hát ez miért illik az ígéretek sorába? Hát először is nézzük meg az előtte levő szakaszt, meg az utána következőt. Ugye előtte azt olvassuk a 8. fejezetben, akkor elkészült a templom, és a templom szentelésére összegyülekeztek. Azt olvassuk, hogy köd töltötte be az Úrnak házát, ez a bizonyos sekina, az Úr dicsősége. Tehát eleve jelen volt Isten. Azt olvassuk, hogy köd töltötte be az Úrnak házát, úgyhogy meg sem állhattak a papok és az ő papok az ő szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Úrnak házát. Ilyen szintig, szemmel láthatóan, szinte kézzel foghatóan, személyesen jelen volt Isten. És Isten ihlette ezt az imádságot. Ez egy hosszú imádság, csak rövid részeket olvastam belőle, és azt olvassuk, hogy Salamon mindvégig térdeire ereszkedve, térden könyörögve imádkozott Istenhez, mondta el ezt az imádságot. És a következő fejezet, itt meg az utána levő szakaszra utalok, a bizonyíték arra, hogy amit elhangzott, imádságként, kérésként ugyan, de ígéretnek minősül. Miért? 9. fejezet, 3. versében azt olvassuk, és mondta neki, mármint Salamonnak az Úr, meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem. Idáig olvasom. Meghallgattam imádságodat. Hát, ami ebben az imádságban elhangzott, mint kérés, azt vehetjük Istentől való ígéretnek, mind egytől egyig. Mert azt mondja, hogy meghallgattam. Meghallgattam. Ez így lesz. Akár a mi személyes hitéletünkben, a személyes bűneinkre, egymás közti viszonyunkra vonatkozóan, akár szélesebb körben, közösségi szinten, minden vonatkozásban, az első szótól az utolsóig igaz. Mindaz, amit elhangzik, az első szótól az utolsóig. Viszont hadd tegyek fel egy kérdést. Egyrészt először is azt, hogy mennyire biztosak ezek az ígéretek. Mennyire biztosak ezek az ígéretek? Hallottam egy olyan nagyon rövid szót, amit most nem ismételek meg, de a teljes bizonyosságra utal, így van. Talán lépjünk egyel tovább, és még újból föl fogom tenni ezt a kérdést. Mert a válaszunk bizonyos értelemben kettős. Ezt most a szó jobb értelmében kétféle, nem kettőségre utalok. Szeretnék még egy kicsit tovább lépni az ígéretek sorában, és még visszatérünk erre, utána visszatérünk erre. Sok mindenre utalhatnánk, sok-sok ígéretre, amik elhangzanak, személyes ígéretekre, személyes életünkre vonatkozóan. Ézsaiás könyve, 41. fejezet, 10. verse, ne félj, kezdetű, minden egyes szava ígéret mindannyiunknak szól. Most én mégis a 91. Zsoltárt lapozom fel, és nagyon röviden csak néhány dolgot. Azt hiszem, hogy ismerjük ezt a Zsoltárt is. Néhány dolgot szeretnék ebből kiemelni, ugyanis az eddigiek lépcsőfokok voltak a megváltás története folyamán, a bűnbeesés utáni első eseményektől kezdve, végestelen végig, amíg Isten egy embert elhívott, aki a hívők atyává válik utána majd, a próbák, a nevelő próbák által, amiket Isten az életében véghez visz, utána egy népet hív el, ismerjük az ígéreteket, utána pedig olvastuk a továbbiakat, ugye, az eltérésre, a bűnökre vonatkozóan is, a Istennek, Isten részéről elhangoztak az embernek szóló, későbbi korszakokra vonatkozó ígéretek, amik az emberi történelem végső korszakáig érvényesek. És hadd utaljak most erre a Zsoltárra tényleg csak röviden, mert ez a Zsoltár viszont, ez is bármely korszakban szól, élő embernek szólt, de leginkább és leghatványozottabban és leghangsúlyosabban a végidő korszakában élő utolsó nemzedéknek szól. Azoknak, akik megérik azt a korszakot, azt az időszakot, amiről azt olvassuk az igében, hogy olyan lesz, amilyen még nem volt. Azért így fogalmaztam, hogy olyan lesz, amilyen még nem volt, és nem azt mondtam, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, mert nem csak a nyomorúság lesz olyan, amilyen még nem volt, hanem a pozitív oldal is olyan lesz, amilyen még nem volt. És nézzük csak meg, hogy miket ígér itt ebben a Zsoltárban Isten, hogy ne csak a negatívumra fókuszáljunk. Nagyon hajlamos az ember egyfajta szűrőn keresztül olvasni az igét. Ez egy torz szemüveg. Nem látjuk meg mindazt, ami benne van, és megtörténhet, hogy ugyanabban a hibában esünk, csak más vonatkozásban, más téren, amiben Jézus első eljövetele előtt éltek az emberek, a választott nép tagjai. Ugye ők mást vártak, mást képzeltek, és nem ismerték fel, és nem készültek fel a fogadására. Itt mit olvasunk? Itt azt olvasok ebben a Zsoltárban, ígéretek garmadájával találkozunk. Azt mondja, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. És nézzük az ígéreteket. Ő szabadít meg téged a madarász tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, mely a homályban jár, a döghaláltól, mely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Itt megállok egy pillanatra. Mikkel találkozunk, milyen kijelentésekkel? Ugye sorra vehetjük, azt mondja, hogy tollaival fedez be téged. Értjük ezt a hasonlatot, hogy megjelenhet a lelki szemeink előtt az a kép, amikor egy madár a szárnyai alá veszi a fiókáit. Tényleg így történik. Nekem sokszor eszembe jut, amikor ilyen rettenetes égzengés, földindulás, vihar van, hogy szegény madarak, akik feje fölött nincs tető, csak a fészekben vannak, és a fiókák pláne, akiket még a toll sem véd megfelelőképpen. És ugye láttam olyan képet már, ahol ténylegesen a szárnyai alá vette. Ott történetesen egy galambról volt szó. A kis sebezhető, még sérülékeny, könnyen megfázó fiókáit. És ugye ezt a képet említette Jézus maga is, hogy hányszor akartalak egybegyűjteni, és a szárnyai alá, az oltalma alá vonni, mint hát így olvassuk, hogy mint egy tyúk a kis csirkéit, de madár a fiókáit van a szövegben, de ugyanazt jelenti tulajdonképpen, hogy oltalma alá akar vonni bennünket, oltalmazni akar. Ez a szándéka, ígérete és akarata. Ezt meg kell látnunk az igében. Ne csak a fenyegető, bekövetkező eseményeket, a negatívumokat lássuk, mert ez egy torz optikához vezet. Ez szorongást kelt, ez az egyik véglet. Majd kitérünk mindjárt a másik végletre is. Tehát ugye azt mondja, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. Ténylegesen pajzs, páncél, ami védelmet jelent. Ugye a dögvész az a járványt jelenti. Döghalál. És oltalmat ígér. Azt mondja, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felül tízezren hozzád, nem is közelít. Lesz olyan, amikor nem csak háború miatt, ismerünk egy könyvet, ahol a háborúval összefüggésben találkoztunk ezzel a kijelentéssel, ugye, nem csak háború lehet, sok minden más, amikről olvasunk Jézus szavai szerint Máté evangélium 24. fejezetében, hogy háborúk, éhségek, járványok, földindulások, vagyis természeti katasztrófák. Nem csak a konkrétan a földrengés tartozik ebbe, hanem bármi, ami természeti katasztrófa kategóriájába tartozik. És azt mondja, hogy lesznek tömeges pusztulások az emberek körében. Szívfájdító, megrendítő, biztos, hogy senkinek a szívét nem fájdítja jobban, mint Istenét. Akinek minden egyes ember a kezeműve munkája, aki minden egyes embert megmenteni akar, és oltalma alá vonni, szárnya oltalma alá. De ugye kérdeztem, azt mondja itt ugye, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. De föltettük ezt a kérdést az imént, hogy mennyire biztosak ezek az ígéretei Istennek. Mindig is fontos volt, hogy mennyire biztos, de hogyha előre tekintünk, ugye a proféciák, Jézus végidőre vonatkozó kijelentései hátterén pláne, előre tekintünk a végidőre, a végső korszakra, ugye mert ez egy korszak lesz, nem egy nap, a manap, ez egy korszakot jelöl, akkor még inkább ott van bennünk ez a kérdés, hogy de mennyire biztos ez? Mert hiszen azt is írja, hogy lesznek, akik meghalnak, akik elesnek mellőled. Ezren, tízezren. Akkor most mennyire biztos az Isten oltalma? Hát ők is meg akarnak menekülni, hát mindenki félti az életét. Annál erősebb ösztön, úgymond, nincs az emberben, mint az élet ösztön, hogy menteni az életét. Akkor mennyire biztosak ezek? Először arra utalnék, amire az előbb hallottunk egy megerősítő kijelentést, mondjuk így, hogy mennyire biztosak. Olvasom itt az igét Mózes 4. könyvéből, a 23. fejezetből, a 19. verstől. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesítené? Idáig olvasom ezt az egy iget. Tehát azt mondja, nem ember. Minket mi bizonytalanít az ígéret szó hallatán? Mindannyian, akik erre a földre születtünk és itt élünk, már gyermekkorunkban is tapasztalhatunk, akár kortársaktól, testvérektől, rosszabb esetben szülőktől is akár, vagy felnőttektől be nem váltott ígéretet. Ami valamiért megváltozik, valami miatt nem teljesül. Vagy csak ígért, soha ne tegyük ezt, most megint csak zárójelbe jegyzem meg, szülők kevésbé, nagyszülők inkább vannak most itt jelen, mindenkinek a szívére, lelkére szeretném kötni, hogy soha ne nyugtassunk úgy gyereket, hogy valami ígéret, csak abban a pillanatban megoldjuk azt a kis hisztit, azt a kis nyüglődést, csak lenyugtassuk, és majd aztán lesz valami soha. A majdani Istenbe vetett hitét kezdjük ki, már akkor gyerekkorban. Ha számára a szülő vagy nagyszülő szava nem olyan biztos pont, hogy hát tehát ő azt mondta, megmondta, akkor ez úgy lesz. Soha ne tegyük ezt meg. Tehát már gyerekkorunktól kezdve átéltünk, voltak ilyen élményeink, hogy nem úgy történt, mint ahogy mondták. csak nyugtattak esetleg bennünket, vagy bármi miatt valami pozitív kilátásba volt helyezve, és mégsem úgy történt. Aztán a későbbi életünk folyamán, felnőtt korban, pláne találkoztunk ilyennel negatív vonatkozásban, bőséggel, és ez valahogy a kimondott szó súlyába vetett hitünket. Ki kezdi? Emberi szinten, amit tapasztaltunk. De ezért mondja, hogy nem ember az Isten. Isten jól tudja, hogy mindannyiunknak számtalan ilyen tapasztalatunk van az életünk folyamán, akár emlékszünk rájuk tudatosan, akár csak benyomásként vannak bennünk, mert lecsapódtak, de a konkrét helyzetre már nem emlékszünk. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e valamit, hogy meg ne tenné. Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené. Megint csak zárójeles pici kitérőt teszek, hogy akinek a részéről ez elhangzik, az egy percig ne bizonytalanítson el bennünket ennek a kijelentésnek a valóságában, súlyában és hitelességében, mert ugye ezt Bálám mondta Báláknak, az, aki próféta, igaz prófétája volt korábban Istennek, de eltért az ajándékra vágyakozva, és de az ihletett igébe került ez a kijelentése. És ez igen és ámen és áll. És mikor hangzott el? Akkor, amikor ő ugyanaz ajándékra, az adományra áhítozva próbálta megátkozni a pogány király kívánsága szerint Izrael népét, de fölment a hegyre, letekintett Izrael táborára, és valami olyat látott, ami lelkileg úgy hatott rá, hogy nem volt képes kimondani az által elgondolt szavakat. Mert Isten nyilvánvaló jelenléte tükröződött. Nem csak a tábor rendjén, az egy dolog volt mindenen, hogy Isten itt jelen van. Nem mondhat átkot. És ez igaz, és ámen. Ez mind igaz, amit mond, hogy nem ember az Isten, hogy megváltozzék. Egy másik ige. Azt mondja, hogy nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Istenre vonatkozóan ez is egy szép téma, végig gondolni, hogy milyen jelképeket kell találkozunk az igében, amiket Istenre nézve olvasunk. Az egyik az, hogy kőszikla. Hogy kőszikla, mozdíthatatlan, változhatatlan az ő személye és ígéretei. Mégis, amiért azt mondtam, és amit azt gondolhatjuk, hogy ez az egyik fele annak, hogy biztosak-e az ígéretek. Isten részéről tehát igen. Isten részéről igen. De az emberi rész a mi részünk. És ha visszagondolunk, Ábrahámnak is ki kellett mennie úrvárosából, hogy az összes ígéret megteljesedjen rajta az életében. Mózes részéről, amikor elmondta az ígéreteket, mivel kezdődik? Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Ez a ha szócska minden ígéret mellett ott van. Ezzel az ígéret, vagy ezzel a feltétellel adta Isten, hogy az ember megcselekedje, ami ennek a feltétele. Ő nem változott meg, és nem változik meg. Az ígéretei is állnak, és változhatatlanok. Egyedül csak rajtunk múlik, hogy ezek az ígéretek teljesülnek-e. És a legutolsó, amit szeretnék említeni, az pedig Jézus ígérete. Ugye azt mondta, hogy jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha én elmegyek, elküldöm magam helyett a vigasztalót. A Szent Lelket ígérte önmaga helyett. Ugye abban a korban is, korai eső, és a mi korunkban is fokozottan, hatványozott erővel a kiáradását ígérte. És azt olvasom, így olvasom ezt a rövid néhány sort. Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén, hogy követőinek elküldi a Szent Lelket. Az ok, hogy ígéretének teljesedése nem észlelhető olyan mértékben, ahogy lehetne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, amennyire kellene. Ezt azt hiszem, hogy olyan fájdalommal olvassuk, azt mondja, hogy nem értékeljük annyira, amennyire kellene. Ha nem vesszük észre a Szentlélek szükségességét, akkor lelki sivárság, sötétség és halál az, amit láthatunk. Mert a Szentlélek az erő közvetítője. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy végig gondolva mindezeket, Isten minden ígéretét, a legfőbbet a Szentlélek eljöveteinek, elküldésének az ígéretét, mind egyéni, mind közösségi életünkre nézve, és Isten egész népére vonatkozóan. Legyen a mi legfőbb kérésünk az, hogy küldd el Istenünk a te Szentlelkedet, tégy alkalmassá bennünket, készíts fel, segíts, hogy tudjunk együttműködni veled, hogy megtisztíts, megtisztíthass, és betölthess a te lelkeddel, Szent Lelkeddel, aki az erő közvetítője, aki képesít arra, hogy tényleg áldássá lehessünk, mind a közvetlen környezetünk számára, mind tágabb vonatkozásban, és hogy beteljesülhessen Istennek az az ígérete, hogy világossága a föld széléig hasson, és hogy az az utolsó feltétel is megvalósulhasson, beteljesülhessen, hogy Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizonyságul az egész földön, és akkor jön el a vég. Isten segítsen ebben egyenként, külön-külön mindannyiunkat, és közösségi szinten is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és tényleg alig tudjuk felfogni, alig tudja elménk befogadni a te ígéreteid sokaságát, gazdagságát, hogy mindenre kitér, emberi életünk kezdetétől a végpontjáig, és azon túl is. Köszönjük, Atyánk, hogy a legsúlyosabb probléma, a bűn problémája sem lehetett akadály az ember megmentése érdekében. Köszönjük, Urunk, hogy neked van egy tökéletes terved minden egyes ember és az emberiség megmentésére is. Köszönjük, hogy áldásokat szeretnél ránk árasztani. De köszönjük, Urunk, hogy ennek van feltétele is. Hiszen éppen ezzel akarsz késztetni bennünket a mélyebb odaszánásra, a komolyabb keresésére a te személyednek, hogy ne csak az áldásokat keressük, hanem téged magadat, az áldások forrását. Köszönjük, hogy Salamon imádsága is a bizonyíték arra, hogy nem létezik olyan bűn, olyan eltérés, eltávolodás tőled, ami után vissza ne lehetne térni, ami után, ha hozzád folyamodik valaki, fel nem karolnád, meg nem segítenéd, bűnbocsánatban nem részesítenéd, és helyre nem állíthatnád. Kérünk, Istenünk, hogy ebben az utolsó korszakban, amiben most mi élünk, add, hogy ennek átélői, megtapasztalói lehessünk, hogy megtisztíthass bennünket igazán, hogy megtisztult belső világunk elnyerhesse a te legfőbb áldásodat, Szent Lelkedet, amelyben benne foglaltatik minden egyéb más adomány is. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy tudjuk ebben támogatni egymást is. Hogy jó indulattal, jó akarattal, támogató, segítő szándékkal válvetve haladhassunk egymással előre, egyre csak előre az örök élet felé. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és add, hogy ígéreteid átélői, megtapasztalói lehessünk mindannyian. Jézus nevében kértünk. Amen. Amen.